Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Berke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult ma a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyelőre mérsékelt optimizmus látszik a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index most éppen 0,1%-os pluszban van a tegnapi záráshoz képest, vagyis minimális az erősödés. Előzetesen egyébként inkább gyengülésre lehetett számítani a nyugat-európai piacokon, vagyis erősen kérdéses, hogy itthon is meddig tarthat ki ez a jó hangulat. Elsősorban az OTP és a MOL papírjainak köszönhető, hogy pluszban van a Bux Index. A bankrészvények árfolyama 0,3%-kal 17.800 forintra emelkedett, míg a MOL szintén 0,3%-kal 2.428 forintra drágult. A Richterek közben 8.715 forinton stagnál, míg a Magyar Telekom 435 forintos árfolyama 0,3%-os gyengülést jelent tegnap délutánhoz képest.
A forint indult-e valamerre?
A forint piacán sincs egyelőre igazán nagy mozgás. A kora reggeli órákban úgy tűnt, hogy inkább az erősödés felé folytathatja a magyar deviza. Aztán az elmúlt percekben egy picit fordult a hangulat, és most minimális gyengülésben vagyunk az euróval szemben. 348 forint 25 fillért kell adni egy euróért. Ez 0,5%-kal magasabb mindössze a tegnapi árfolyamnál. Ami jót tehet a forintnak, az a dollár további gyengülése. Az amerikai deviza 0,3%-kal 1,183 közelébe gyengült az euróval szemben. És egyébként a forintnak kifejezetten jó időszaka volt augusztusban, így a hónap végén talán megvonhatjuk a mérlegét. Közel 3%-kal tudott erősödni a magyar deviza az euróval szemben, miközben a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulást mutat.
Köszönöm szépen, Beke Károly, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kezdi kiheverni a válság okozta sokkot a magyar gazdaság, derül ki a GKI augusztusi konjunktúraindexéből. Az üzleti várakozások augusztusban is kissé javultak, a fogyasztóiak viszont július után augusztusban is némileg romlottak, mondta az Inforádiónak a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Karsai Gábort.
Áprilisban volt egy nagyon nagy ugrás a GKI konjunktúraindexében, és azóta lényegében egy araszolgatás folyik. Ezen belül az üzleti várakozások lényegében folyamatosan, nem nagy mértékben, de tovább javultak. A fogyasztói várakozások viszont az elmúlt két hónapban már csökkentek. Az üzleti várakozásokon belül most augusztusban az ipari és az építőipari várakozások javultak. A kereskedelmi és a szolgáltatási várakozások feltehetőleg emögött a negyedik hullámtól való félelem is meghúzódik, de hát nyilván más tényezők is lehetnek emögött. Az ipar az, ami a legjelentősebben javult most augusztusban, 2,5 éves csúcsára került, egyértelműen optimistábbak az ipari cégek, mint korábban voltak. Az építőiparban kisebb mértékű a javulás, de itt viszont a júliusi romlás után történt egy korrekció, ami mindenképpen örvendetes. Érdekes, hogy a magasépítőiparban további javulás volt, a mélyépítőiparban, ami eddig is pessimistább volt, itt viszont romlás következett be.
A fogyasztói várakozások romlásának mi lehet az oka?
Feltételezhetőleg benne van a negyedik hullámtól való félelem, és feltehetőleg benne van a fogyasztói várakozások romlásában a nemzetgazdaság megítélése az, ami a legnagyobb mértékben romlott egyébként az üzleti szférában, meg a fogyasztók esetében is. Ebben benne lehet például a kamatemelésnek a megítélése is, tehát ami nyilván sokak számára kedvezőtlen, miközben a forintnak az erősödése a lakosság számára feltehetőleg jelentős részben kedvező lehet, akár aki külföldre utazott, akár pedig aki azért át tudja gondolni az inflációs szempontból kedvező. A fogyasztók esetében a pénzügyi helyzetüket egyértelműen jobbnak látták most augusztusban, és tulajdonképpen ezzel elérték a válság előtti színvonalat. Ugyanakkor az inflációs várakozásaik esetében bizonyos romlást lehetett érezni, és a munkanélküliségtől való félelmük is erősödött. Ez a munkanélküliségtől való félelem erősödés olyan szempontból érdekes, hogy az üzleti szektorban most augusztusban egyértelműen javulás történt több hónapi romlás után, de hát ezek szerint a fogyasztók ezt még kevésbé érzékelik.
Egyébként, hogyha összességében nézzük a GKI konjunktúraindexét, akkor az utolsó békebeli a koronavírus járvány kitörése előtti hónapokhoz képesti magasabb értékekhez viszonyítva hol tart most a konjunktúraindex?
Hát a GKI konjunktúraindex értéke körülbelül 2019 decemberi szint körül van, tehát ez a válság előtti szintnek felel meg, annál egy picit, ha március tekintjük a válság előtti szintnek, de hát azért valójában már 2020 elején már azért egy enyhe romlás volt, áprilisban volt a nagyon-nagyon nagymértékű romlás a márciusi lezárásoknak a következtében, tehát a 2019 decemberi szint környékén van, ami tehát összességében azt mutatja, hogy a válság előtti szintre visszakerültek a várakozások, és ha arra gondolunk, hogy a második negyed évben a magyar gazdaság növekedése nagyon gyors volt, ami persze részben érthető a nagyon nagy visszaesés miatt a tavalyi második negyed évben, de kedvezőbb volt, mint a 2019-es is, akkor ez a két tényező összhangban van egymással, tehát a magyar gazdaság úgy tűnik, hogy a válság okozta sokkot azért kezdik kiheverni.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint, ahol komplex szolgáltatásokkal egész évben ki tudják szolgálni a családi vagy éppen a konferencia turizmust, ott nem ért véget a szezon a Balatonnál. A magyar tengerpartján kiemelkedő főszezonon van túl az ágazat, de hogy a veszteségek ledolgozása után milyen bevételekkel zárják az évet, az Baldaug Csaba elnök szerint a következő hónapokon múlik.
Mi saját magunk is ezt tapasztaltuk, hogy tényleg rekord vendégészaka számokat realizáltunk a szállodába, de lényegében júliusra, augusztusra ez szerintem szinte az összes balatonparti szállodára elmondható. Nyilván mindig vannak szállodák, amik egy kicsit árnyalják a képet, később nyitottak, lassabban futott fel a foglalás és a többi, de akik időben ráfordultak a szezonra, ők szerintem az egyik legerősebb nyarukat zárták, ebben egészen biztos vagyok. Alapesetben azért az kijelenthető, hogy a májusi nyitás mindenki hatalmas mínusszal kezdte, független itt a kormányzati támogatástól, és ez nyilván az üzemmérettől, tehát szálloda méretéből adódóan azért nagyon nagy szórásokat mutat. Augusztus végére el lehetett szerintem oda jutni, hogy ezt a hatalmas veszteséget, ha valaki jól gazdálkodott, adott esetben ledolgozta, nulla közeli, vagy alsó nulla közeli állapotba került, nagyban meghatározta a szállodai árak alakulását, a lokációt, tehát hogy hol helyezkedett el a szálloda. Füred, Csopak, Tihany az átlagnál úgy gondolom, hogy lényegesen jobban nőttek az árak, akár 20%-kal is. Még átlagosan a Balatonparton azt gondolom, hogy egy olyan 10-12% volt az a növekedés, amit úgy nagyjából mi a számokban látunk, ami viszont meg egy ilyen, azt kell mondani, hogy kötelező emelés volt, hiszen olyan szintű költségnövekedések érték el az ágazatot, itt munkaerő, élelmiszerár és hát ne soroljam, amik lényegében még összességében nem is biztosítottak fedezetet ezen költségnövekedésnek. Növekedéseknek a kompenzálására.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen konstrukciókat ajánl a most kezdődő tanévben a Diákhitelközpont. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van az ősz, itt van újra, kezdődik a tanév és a diákhitel szezon, és Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója van a telefonnál. Jó reggelt kívánok! A diákhitel az olyan, hogy folyamatosan bővül a rendszere. Mi a logika benne, hogy könnyű legyen elképzelni?
Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hagy kezdjem onnan, hogy most pár napja volt 20 éves a Diákhitel Központ, 20 évvel ezelőtt 2001-ben alapította az intézetet az első Orbán kormány azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében ne legyen olyan magyar fiatal, aki annak így pénzügyi okok miatt nem tudja a képzettségének, tehetségének, vagy álmainak megfelelő felsőoktatási diplomát megszerezni, és ezzel alatt a 20 év alatt mindegy 500 ezer diákhiteles szerződést kötöttünk, és mindegy 500 milliárd forintot folyosítottunk a hallgatók részére. Tavaly készítettünk egy reprezentatív kutatást, és a diákhiteles ügyfeleknek több mint a fele, majdnem 60%-a mondta azt, hogy a diákhitelek nélkül nem tudta volna elkezdeni vagy befejezni a felsőoktatási tanulmányait, hogy ez a célja és ez a rendszer a diákhitelezésnek. Egyébként ez egy önfenntartó modell, mi a piacról vonjuk be a forrásainkat, úgyhogy szinte egyáltalán nem terheli meg a központi költségvetést ez a diákhitelezési rendszer. Ugye indult onnan, hogy volt egy diákhitel 1, egy szabad felhasználású diákhitel az alapításkor, aztán bevezettük a diákhitel 2-t, amelyet a nemköltséges hallgatók vehetnek igénybe. Tavaly a koronavírus járvány alatt pedig a kormány döntött arról, hogy egy egyszerű 1 millió forintos segítséget nyújt Diákhitel Plusz néven azoknak a hallgatóknak, akik a járvány miatt egy átmeneti nehéz helyzetbe kerültek. És most májusban egy nagyon fontos döntés született, elindult a szak- és felnőtt képzési hitelezési rendszerünk, és ezzel egy teljesen komplex, Európában szinte egyedülálló hitelezés jött létre, amely kiterjed az oktatás minden területére, és ráadásul ez az egész rendszer kiegészül egy családtámogatási rendszerrel is 2018-tól, amelynek köszönhetően már 6200 édesanyának engedtük el 6 milliárd forint értékben a tartozását. Tehát ez egy teljesen komplex rendszer, egyedülálló, már-már inkább támogatásnak mondanám ezeket a hiteleket, hiszen van közöttük teljesen kamatmentes, vagy éppen 1,99%-os teljesen szabad felhasználású hitel, amelyet nem kell sokat számolni, hogy egy 4-5%-os inflációs környezetben milyen jó lehetőség a diákoknak.
Környezet, a gazdasági környezet, a kamatkörnyezet, meg az inflációs környezet azért bonyolult is lehet időnként. Könnyű azt kiszámolni, hogy egy diákhitel konstrukcióba az ember belemenjene, mert az hitellel azért meg is lehet fürödni.
Korábban volt ez főleg 2002-2010 között, amikor relatíve magas kamatokkal operált a Diákhitel Központ, hiszen a nemzetközi kamatkörnyezet is magasabb volt. 2010 óta folyamatosan csökken a diákhitelek kamata, ahogy említettem, a Diákhitel 2 már teljesen kamatmentes, a Diákhitel 1-nek a kamata pedig mély ponton volt, soha nem volt ilyen alacsony, 1,99%, a Diákhitel Plusz szintén kamatmentes volt, és a szak- és felnőtt képzési hitel kamatai megegyeznek a diákhiteleknek a kamatával. Ez egy bármikor ingyenesen előtörlesztető hitel, bármelyik diákhitelről vagy szak- és felnőtt képzési hitelről beszélünk. Tehát, hogyha bármikor bárki úgy érzi, hogy neki esetleg már a kamatok nem megfelelőek, vagy változott a inflációs környezet, vagy a kamatkörnyezet, akkor bármikor ingyenesen előtörletheti ezeket a hiteleket. De hogy mennyire nem okoz egyébként gondot a jelenleg tanulóknak és a most végzett hallgatóknak, a diákhitelek visszafizetése az egyértelműen mutatja, hogy még korábban az átlagos törlesztési idő 10 év volt, ez most már 6 év alatt van. Nyilván ehhez hozzájárul azt, hogy mély ponton van a munkanélküliség, egy diplomás fiatalnak a fizetése az átlagosan duplája egyébként a középfokú végzettséggel rendelkező fiataloknak, és hát 5 éve körülbelül évi 10%-kal nő a bruttó átlagkereset, és nem nehéz kiszámolni, hogy magasabb kezdőfizetésből sokkal gyorsabban és egyszerűbben tudják visszafizetni a hallgatók, vagy a volt hallgatók a diákhiteleket.
Csak diákhitelből meg lehet finanszírozni egy egész képzési ciklust, vagy kell még azért a család az ember háta mögé?
Ez nyilván a hallgatóknak a döntése, hogy ők milyen konstrukciót választanak, én mindenkinek azt javaslom, hogy menjen fel a diákhitel.hu honlapra. Nekünk ott van egy pénzügyi tájoló nevezetű alkalmazásunk, ahol be tudja ütni, hogy melyik egyetemi városban milyen szakra fog járni, milyen forrásai vannak, és ez a rendszer megmutatja, hogy körülbelül milyen kiadásokkal kell számoljon, és így pluszos vagy minuszos lesz a költségvetés, és ott megláthatja, hogy egyébként most már a havi 150 ezer forintig igényelhető szabad felhasználású diákhitel 1-jel, és egyébként a teljes képzési díjat lefedő diákhitel 2-vel tudja finanszírozni a tanulmányait, vagy esetleg kell, mert számítani egy családi segítségre, vagy esetleg diákmunkát is vállal, azért azt tudni kell, hogy jelenleg a nappali tagozatos hallgatóknak mindegy 25%-a főállásban dolgozik a tanulmányai mellett, ami önmagában jó hír, hiszen szakmai tapasztalatot szereznek, és könnyebben fognak tudni elhelyezkedni. Viszont ha azt nézzük, hogy egy felsőoktatási hallgatónak a legfontosabb feladata ebben az 5-6 évben az lenne, hogy a tanulmányaira koncentráljon, akkor meg bizonyos szempontból rossz hír, és mi mindig azt mondjuk, hogy érdemes a tanulmányokra koncentrálni, akár a diákhitelek segítségével, hiszen egy versenyképes, jó minősítésű diplomával pár év alatt visszafizethetőek a diákhitelek, és egy diplomának a minősítése vagy a minősége az meghatározza a teljes karrierpályáját egy hallgatónak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig egy egyedi döntés, ez az első komoly pénzügyi döntés egyébként 18 és 25 év közötti fiataloknak, de azt látjuk, hogy mivel ennyire kedvezőek a diákhitel felvételnek és törlesztésnek a feltételei, egyre többen élnek a lehetősége, most már minden ötödik hallgatónak van valamilyen diákhitele, és a költségtérítéses szakokon lévő hallgatónak meg több mint a harmada felveszi a diákhitelket.
Felnőttképzési rendszer diákhitelezése az viszonylag új. Látnak már elegendő adatot arra, hogy ez hol népszerű?
A kormány tavaly megreformálta a szak- és felnőttképzés területét, az OKS képzések szépen lassan kifutnak, és az új rendszerű szak- és felnőttképzés indul be, és ahogy ezek elindulnak, ezek a képzések, egyre többen élnek ezzel a szak- és felnőttképzési hitellel. Azt látjuk, hogy a szabad felhasználású képzési hitel, amely szintén 1,99%-kal kamatozik, nagyon népszerű, ez a szakképzés és a felnőtt képzésnél is fontos. A kötött felhasználású képzési hitel, ami szintén kamatmentes, pedig nyilván a felnőtt képzéseknél fontos, ahol egyébként 500.000 forintig igényelhető, hiszen ott jellemzően díjat fizetnek a tanulók, hogy a szakképzés az továbbra is ingyenes, két szakképzést Magyarországon ingyenesen lehet elvégezni, és ha valaki egy harmadikat kíván igénybe venni, akkor kell csak fizetni. Úgyhogy azt látjuk, hogy elsősorban a szabad felhasználású képzési hitel népszerű, de ez nyilván egy felmenő rendszer, most szeptembertől indul egyébként egyre több új rendszerű felnőtt képzés, és akkor fog igazán megélénkülni a kereslet a képzési hiteleink iránt is.
Köszönöm a tájékoztatást, Magyar Pétert, a Diákhitelközpont vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdasági versenyhivatal nyilvánosságra hozta a téglafalazó elemek hazai piacán folytatott gyorsított ágazati vizsgálatának jelentés tervezetét. A vizsgálat alapján a hivatal nem indít versenyfelügyeleti eljárást, de a tapasztalatok alapján ajánlásokat tett az ágazat szereplői számára, mondta az Inforádiónak a GVH szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint.
A gazdasági versenyhivatal július végén indított gyorsított ágazati vizsgálatot a kerámia falazó elemek hazai piacán. A vizsgálat részeként országszerte rajtaütéseket, helyszíni vizsgálatokat tartott hazai téglagyártóknál, beszerzési társulásoknál, forgalmazóknál, továbbá egy téglatermékeket ténylegesen beépítő kivitelezőnél is. A beszerzett adatok vizsgálata alapján több lényeges következtetést, és ezek alapján mind a kormányzat, mind az érintett tehát ágazat szereplői számára javaslatokat fogalmazott meg a versenyhivatal. Az építkezők, fogyasztók szempontjából a versenyhivatal vizsgálatának egy tanulsága, hogy nagy arányú eltérések vannak az építő anyag kereskedések árai között. Ezért a hivatal felhívja a vevők figyelmét arra, hogy több helyről is kérjenek árajánlatot a döntésük előtt, így kedvezőbb áron is hozzájuthatnak az alapanyagokhoz. A fogyasztókat közvetlenül is érinti, hogy a növekvő fuvar, csomagolási és logisztikai díjak miatt a vevők még akkor is magasabb árakkal szembesülnek, ha maga a termékára nem is indokolná az áremelkedést. Ebből következik, hogy a kapcsolódó költségek növekedése kihat az építőipari alapanyagok áraira, ezen keresztül pedig az építkezők költségeire is. A gyártók oldaláról a versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a koronavírus járvány miatt egyes cégek csökkentették termelésüket, ami a megnövekvő kereslet miatt időszakos hiányhoz vezetett. Ez már a nagy részt korrigálódott. Mivel azonban az építőanyag kereskedők maguk döntenek a forgalmazott termékkörről, így előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre minden termék, mindegyik tűzépen. A versenyhivatal által feltárt tények alapján megállapítható, hogy a téglagyártás alapanyaga hazánkban rendelkezésre áll, ezért gyártói szinten fennálló piaci koncentráció ellensúlyozható, illetve a gyártók közötti verseny fokozható lehet a hazai gyártás bővítését támogató állami eszközökkel.
Mi tanácsolható azoknak, akik építkeznek ebben a helyzetben?
Mindenféleképpen arra hívja fel a versenyhivatal a fogyasztók, vevők figyelmét, hogy több helyről is kérjenek árajánlatot, több tüzépet is keressenek fel, hiszen jelentős árkülönbségek lehetnek a tüzépek árai között, és így kedvezőbb áron is hozzájuthatnak az építőanyagokhoz.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van a telefonnál újra Beke Károly, a portfólió elemzője. Fejlődött valamerre a tőzsde? Jó reggelt!
Nem öreget kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Továbbra is jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,4%-os pluszban van a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok közül csak a Magyar Telekom az, ami stagnál, 436 forint 50 fillére, a többi blue chip erősödni tudott. Az OTP 0,2%-os drágulás után 17.775 forintba kerül, a Richter 0,7%-kal 8.775 forintra, míg a MOL 0,6%-kal 2.434 forintra drágult.
Forint mozdult?
A forint továbbra is egy picit gyengülésben van, az euróval szemben 348 forint 50 fillérnél járunk, most ez 0,1%-kal magasabb a tegnap estinél. A dollár 294 forint 70 fillérbe, az angol font pedig 406 forint 30 fillérbe kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.